Tehát Máté Evangélium 21. rész 27. verstől. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk.
Szokatlan kérdéssel szeretnénk kezdeni. Van-e valaki, aki nagyon álmos? Velem elő szokott fordulni, hogy az Isten tisztelet elején nagyon álmosnak érzem magam, és nehéz figyelni. Vagy esetleg vannak fáradtak? Akkor is nehéz figyelni. Elfáradunk hétközben a munkánkban, és akkor idejövünk az Isten tiszteletre, leülünk szép kényelmesen, és akkor ott a kísértés, hogy hagyjalak minket egy kicsit aludni, és akkor valaki ott elől megbeszél. Esetleg van olyan a hallgatóság közül, akinek éppen mindenből elege van. Ezen a héten úgy nagyjából minden összejött, semmi nem sikerült, és most leginkább azt szeretném, hogy békén hagyjanak. Na most, ez az Isten tisztelet elsősorban ennek a szűk rétegnek szól, akik most merték bevallani, hogy ebben az állapotban vannak, de remélem, hogy azért, akik hittek és teljesen rendben vannak, ők is meg fogják találni azt a mondani valót, ami nekik szól. Egy nagyon röviden szokásom szerint a helyzetről szeretnék beszélni, amikor az Úr Jézus mondta ezt a néhány mondatot. Éppen egy olyan helyzet áll elő, hogy kifakadt az Úr Jézus azok ellen, akiknek olyan sok csodát tett. Hogy lehet, hogy azok a helyek, ahol én legtöbbet voltam, legnagyobb csodákat tettem, legklasszabb dolgokat csináltam, és ők nem térnek meg. De ezek a többiek, ha csak fele ennyit láttak volna, megtérnek. És ő eddig folyamatosan Isten országáról, Isten királyságáról beszél, és aztán most ez egy kicsit új gondolat, hogy nem azt hirdeti azoknak, akik hallják őt, hogy elérkezett az Isten királysága, hanem azt hirdeti, hogy nyugalmat találhattok magatoknak. Talán ő is zaklatott volt, és úgy érezte, hogy nyugalomra van szükség. Érdekes, hogy ő is az atyához ment akkor, amikor ilyen felzaklatott lelki állapotba került. Úgy kezdődik a rész, amit nem olvastam ugyan fel, 25. versben, hogy abban az időben szóval Jézus ezt mondta, hálát adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Az Úr Jézus is az ő atyához ment, és így fölkiáltott neki, hogy hát láthatóan a bölcsek és értelmeseket nem bírják megérteni. De vannak a kisdedek, őnekik jelentetted meg ezek szerint ezt a dolgot. És úgy folytatja, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Nem az van, amit én gondolok. Sokat dolgoztam ezeken a területeken, de atyám, ez így volt kedves előtted, ez így jó. És aztán úgy folytatja tovább, amit fel is olvastunk, hogy mindent nékem adott át az én atyám, és senki nem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, akinek a fiú akarja, megjelenti. Ők egyek. És hogyha az atya akarata az, hogy azoknak jelentse meg, akik nem okosak, nem értelmesek, nem olyan frekventált helyen laknak, ahol az Úr Jézus sokszor jár, akkor nekik megjelenti azt, amit az atya akar nekik üzenni. És ezután jön ez az üzenet, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És én megnyugosztlak titeket. Mit is jelent ez? Először is egy nagyon fontos igényét elégíti ki az embernek, azt mondja, hogy nyugalmat adok nektek. Ez a megnyugoszlak titeket a károliban, ezt az új fordításban úgy fordítják, hogy nyugalmat adok nektek. Hogy az ember olyan sokszor vágyik pusztán nyugalomra, meg pihenésre. Most ne kelljen mással foglalkoznom, ne kelljen kínlódnom, küzdenem, hagyj legyek nyugalomban. És ezt kínálja az Úr Jézus itt ebben az ige szakaszban. És ki kell hívni magához? Szóval jöjjetek hozzájam mindnyájan. Nincs válogatás, hogy honnan. Azok, akik megfáradtatok és megterheltettek. Mit is jelent ez a megfáradás? Hogy azért fontos ezzel foglalkoznunk, hogy is fölismerjük az életünkben, amikor eljön egy ilyen megfáradás, hogy fölismerjük, hogy na most akkor gyorsan az Úr Jézushoz kell menni, mert az a recept. Mi az, ami nem a megfáradás? Nem a megfáradás az, amikor az ember egész nap dolgozik, és mondjuk cementes zsákokat pakolt egyik helyről a másikra, és akkor este érzi, hogy az ő derekát már nem nagyon lehet mozgatni. Ez a munkából eredő fáradtság, ez a természetes dolog. De ez nem csak a cementes zsákpakolástól lepi meg az ember, hogyha mondjuk egész nap embereknek a nyűgyeivel foglalkozik, és állandóan minden problémájával hozzámennek, akkor testére elfáradhat úgy, hogy nem nagyon akar embereket látni. De ez a fáradtság, ez a természetes következménye a munkának. Akár fogalmazhatjuk úgy is, hogy természetes következménye a bűnbeesésnek, hogy elfáradunk a munkától. Nem a munka a természetes következménye a bűnbeesésnek, az, hogy elfáradunk tőle az. Azt mondja Isten, hogy verítékes munkával keresse meg az ember a kenyerét, és fáradtságos munkával. De ez a fáradtság, ez a természetes fáradtság, ez elmúlik. Ez, hogyha az ember pihen, akkor elmúlik. Lehet, hogy ha egy napot pihen, akkor már úgy nagyjából rendben lesz. Hogyha valaki hozzászokott ahhoz, hogy lapátoljon, akkor ha lapátol egy napot, utána alszik eleget, meg pihen eleget, akkor másnap megint tud lapátolni. Mondjuk az, aki nem szokott hozzá, annak lehet, hogy egy egész hétvége kell, hogy kipihenje ezt, de a pihenéstől elmúlik. A megfáradás az más. Az egy, nem egy ilyen ideiglenes állapot, az egy állandósult állapot az embernek. Amikor mindig fáradtságérzéssel küzd. És ez a megfáradásnak a fáradtság az nem az oka, hanem csak a tünete. Tehát az ember nem attól fárad meg, mert folyamatosan dolgozik. Ha valaki folyamatosan dolgozik, és ebben sikere van, és élvezi a munkáját, akkor ettől nem fárad meg. Sőt, ettől akkor pöröghet is, és csinálhatja a dolgát, és örülhet neki. A megfáradás mástól következik, de ilyen okai lehetnek például a sikertelenség, a monotonitás, a sok kudarc. És sok területen megfáradhat az ember. Megfáradhat az ő munkájában, megfáradhat a gyerekeinek a nevelésében, de megfáradhat akár Isten keresésében is. Amikor úgy látjuk, hogy én küzdök, próbálkozom, igyekszem, mint malasz a jégen, tudjátok, hogy az mennyire hajlad előre, hogy csak kapal, és nincs semmi. Nincs előrehaladás, nem történik semmi, el akarok érni valamit, de nem megy ez előre. És ekkor jöhet elő ez az állapot, ez a megfáradás, aminek az egyik tünete az, hogy az ember fáradtnak érzi magát, ha pihen, akkor is fáradtnak érzi magát. Esetleg, hogyha valaki mondjuk a munkájába fárad bele, akkor kipiheni magát, és amint elkezd dolgozni, az első 5 perc után már is rettentő fáradt. Ez egy olyan tünet, hogy belefáradtam én ebbe. És mi ennek a következménye? a megfáradás következménye az, hogy az ember feladja a küzdelmet. És azt mondja, hogy hát ott tegye a bregeszet a fene. És van olyan, amikor meg lehet ezt tenni, és valóban ott lehet hagyni azt, ami elfárasztotta az ember, és van olyan, amikor ez akár életveszélyes is lehet. Két példát szeretnék mondani a Bibliából egy-egy ilyen esetre. Az egyik az valóban majdnem az életébe került az elfáradt embernek, a másik esetben megmenekül. Az első példa, ez a Bírák könyvének a 16. részében van, a 16. vers. A történet az, hogy Sámson folyton piszkálja Delila, hogy mondja már meg neki, hogy mi az, ami az ő erejének a titka. És sokszor átveri. És sokszor mondja, hogy na ez, na az. És mindig kimenekül. És aztán azt lehet olvasni, hogy folyton siránkozott a nő, és ezt mondja neki. Miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem? Én már 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Érdekes egyébként, hogy csak zárójeles megjegyzés, arra hivatkozik, hogy hát hogy mondhatod, hogy szeretsz engem, mikor nem mondod meg, hogy mi az erőd titka, hogy megölhesselek. Ami 3-szor eddig már majdnem sikerült, de hát eddig nem sikerült. És itt jön egy érdekes és súlyos vers. Mikor aztán őt minden nap zaklatta a szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke. És kitárta előtte az egész szívét, és elmondta. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez az egyébként is érzelmileg gyenge lábakon álló Sámson, mert ez a Sámson ez testileg igen erős volt, érzelmileg némiképpen gyengébb lábakon állt, hát belefáradt abba, hogy őt folyton gyötrik. Folyton csak kérdezget, folyton csak siránkozik, folyton szemrehányásokat tesz. Valószínű egyébként szerethette a Delilát, mert hát különben nem zavarta volna ez a helyzet. És belefáradt. Azt mondta, hogy hát én ezt már nem csinálom. Legyen ennek a dolognak vége, és akkor megmondta, hogy mi az ő titka. És majdnem belehalt. Hosszú időbe telt még újra visszanyerhette az ő erejét Istentől, de hosszú ideig börtönben volt, kényszermunkán, a szeme világa oda veszett. Sámsonnak ez a belefáradás, ez a megfáradás nagyon sokba került. Akkor, amikor neki erősnek kellett volna lenni, nem testileg, mert hát azzal nem volt problémája, hanem világosan kellett volna látni azt, hogy Isten mit kíván tőle, és a felesége mit kíván tőle, és ebben határozottnak lenni, akkor ő már megfáradt és elesett ebben. De szerencsére más példát is olvashatunk az igében megfáradt emberről, ahol Isten maga kezelte ezt a megfáradtságot, mégpedig igen hatékonyan. Ezt a Királyok könyvében olvashatjuk el, a 19. rész 4. versében olvashatunk Illésről. A történelmi helyzet az, hogy akkoriban egy pogány származású királynő volt Izraelben, és Illés leölte ennek a pogány vallásnak a papjait. Hát amivel persze rögtön hatalmas népszerűséget sikerült a királynőnél elérnie, és ő megfenyegette. Azt mondta, hogy ahogy te az én papjaimat leölted, na majd úgy jár te is. És akkor Illés megijedt, elment Bérsebába, ott hagyta a szolgálatát. És így szól az ige, és ment Bérsebába, mely Judában volt, és ott hagyta a szolgálatát. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenve leült a fenyőfa alá, könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó, Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt. Ez egy nagyon jellegzetes és mély állapot a megfáradásnak. Megtettem azt, amit kell, amit Isten akar, és akkor most üldöznek. Most a királynő meg akar ölni, senki nem tud rajtam segíteni, és akkor gyorsan elment onnan. Gyorsan elment Judeába, és hogy még emberrel se találkozzon, egy nap járóföldre kiment a pusztába. És ott lefekszik egy fa alá, és azt mondja, hogy elég, én most meg akarok halni. Nincs több erő, elfogyott minden. Nézzük, hogy Isten hogyan kezelte Illést. Mert hogy Isten egy nagyon jó és több lépéses kezelésnek vetette alá Illést ebben az állapotában. Először is azt látjuk, hogy őt aludt, és akkor Isten küldött egy angyalt, aki fölébredte, és meglepő módon azt mondja, hogy kelj fel és egyél. És akkor körülnézett, és ott volt egy pogácsa és egy pohár víz, evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az úrangyala eljött másodszor is, és megérintette, és azt mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. Így kezdődött Illésnek a kezelése ebben a megfáradt állapotban, hogy Isten ellátta a testét arra, amivel szüksége van. Ő egy napi járóföldet kiment a pusztába, valószínűleg éhes is volt, szomjas is volt, ehelyett kétségbe esetten elaludt, és Isten ellátta étellel és itallal, utána hagyta még aludni, és aztán újra ellátta étellel és itallal, és utána adott neki egy feladatot. Menj el, erőd felett való utad van. És ez Isten kezelésének az egyik módja. Előfordulhat az, hogy az ember megfáradásának a hátterében akár testi dolgok is lehetnek. Vagy azok is erősíthetik azt. És itt Isten először ellátta Illésnek a testét, és aztán adott neki egy feladatot. Menj el! És messzire ment. Egészen a Hórebig ment el, ez majdnem 200 kilométer, amennyit gyalogolnia kellett. Útközben volt, mint gondolkodnia. És Isten, és a következő kezelési lépés Illésnél ez az, hogy elmegy Istenhez. És a mi megfáradásunknak is lehet ez a következő kezelési lépése. Hogyha valaki azt tapasztalja magán, hogy mindenből elege van, hogy mindig fáradt, hogy mindig minden baja van, akkor ennek lehet akár testi oka, de ha a pihenés nem használ, akkor az újabb pihenés várhatóan nem fog használni. Tehát, hogyha valaki ilyen állapotában elmegy kikapcsolódni, elmegy 3-4 napra valahova, és utána visszajön, de ugyanilyen fáradt és ugyanilyen megtört és meggyötörtnek érzi magát, akkor nem ez az ok. Akkor más lépéseket kell tenni. És Illésnél ez a más lépés, ez 40 napig tartott elmenni 200 kilométerre a Hóredig. Időnként messzinek tűnik Isten, hosszan kell oda gyalogolni, de Illés elment oda, és itt egy apró megjegyzést szeretnék tenni, hogy Illés nem a maga erejéből ment el oda. Tehát itt azt mondta az angyal, hogy erőt felett való utad van, akkor felkelt, evett és ivott, és ennek az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel. Tehát nem az ő nem létező tartalékaiból kellett meríteni, hanem Isten már az Istenhez fordulásnak az erejét is odaadta neki. És aztán folytatódik a kezelés a 9.-10. versben. Ott bement egy barlangba, ott aludt, és lett az Úrnak beszéde jó hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet. Izrael fiai a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, engem is halálra keresnek. Figyeljétek meg Isten kezelésének az útját. Amikor elfáradt, lefeküdt, elaludt, utána fölkelt, és Isten megszólítja. Mit csinálsz itt, Illés? Nem tudta Isten, hogy mit csinál? Hát dehogy nem tudta. Illésnek volt szüksége arra, hogy megfogalmazza, hogy mit csinál, miért van itt. És nagyon világosan és tömören elmondja Illés, hogy mi az ő baja. Most már tudja, megfogalmazta, hogy mi az ő baja. És ezután Isten egy nagyon érdekes tevékenységbe kezd, demonstrációt tart Illésnek. Elmegy előtte az ő ereje, elmegy maga Isten. És Illés láthatja azt, hogy milyen Istennek is hisz ő. Milyen is ez az Isten, hiszen a természeti erők ott hatalmas módon megnyilvánulnak, lett földrengés, szél, tűz, minden. De ezek nem Isten voltak, ezek csak Isten megjelenésének bizonyos kísérő jelenségei voltak. És aztán jött egy halk és szelíd hang, és mit is mond ez a halk és szelíd hang? Azt mondja, hogy mit csinálsz itt, Illés? Szó szerint ugyanazt kérdezi tőle, amit kérdezett a barlangba. Nem tudta? Nem. Világosan megmutatta neki, hogy ez a nagy dolog, ami itt történt. Ez az én megjelenésem csak. Én ugyanaz vagyok, aki ott a barlangban voltam. Akit te egyébként ismersz. És akkor most mondd csak el újra. Mit is csinálsz te itt? Miért jöttél ide? Mire van szükséged? És az az érdekes, hogy a szó szerint ugyanarra a kérdése, Illés szó szerint ugyanazt a választ adja. És elmondja újra az ő keservét. Elhagytak téged, engem meg halálra keresnek. És az az érdekes, hogy tulajdonképpen itt véget is ért a kezelés. Illés ugyanis újra alkalmassá vált arra, hogy elküldjék. És ezért a kezelés utolsó lépéseként Isten még feladatot is ad neki. 15-től 17. versig azt mondja az Úr neki, menj el, térj vissza a te utadon a pusztánál Damaszkuszba, és akkor oda visszajutsz, kenjed királyá Hazael Szíriában. Hát milyen feladat ez? Hát van király. És erre ő kenjen királyá mást. És Jéhút a nimsi fiát kenjed királyá Izraelben. Mindkét királyságban új király állítson. És Elizeust, az Abámi-Roleri Sáfár fiát pedig kenyed profétává te helyedbe. Még nehezebb ügy, a saját utódát is még ki kell jelölnie. És aztán, és lesz, hogy aki megmenekül Hazael fegyverétől, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. Egy hosszú távú feladatot kap. Nagyon nehéz lépéseket kell végrehajtani. Regnáló királyok helyett új királyokat kell felkenni, ugye eddig csak profétákat ölt meg, akik kedvencei voltak a királynőnek. Most akkor ki kell húzni a gyupát két királynál, helyettük másikat felkenni, fölkenni még egy profétát saját maga helyett. Különös bennem biztos megfordult volna az a gondolat, hogy hát akkor most, ha föl kell kenni az én saját utódomat, akkor én most meg fogok halni. És Illés elment, és megcsinálta ezeket. Feladatot kapott Istentől. A kezelés úgy történt, hogy Isten tehát először is megerősítette testileg, utána oda hívta magához, úgyhogy maga megadta azt az erőt, hogy oda tudjon menni, és amikor oda hívta magához, akkor megkérdezte, hogy miért vagy itt. És lehetőséget adott az Illésnek arra, hogy kiöntse a szívét, elmondja, miért van ott. És nem csak egyszer adott erre lehetőséget, hanem kétszer. Először, amikor még olyan kicsit reménytelen a helyzet, Még csak odaértem, még fáradt vagyok, és aztán miután láttuk Isten dicsőségét. Hát egy nagyon nagy dolog történt. Akkor újra, miért vagy téged? És az az érdekes, hogy Illés nem is igazán vette észre, hogy ő meggyógyult volna. Mert az első miért vagy ittre, ugyanaz a válasz, mint a második miért vagy ittre. Tehát ugyanúgy az ő sírálmát mondja el, az ő problémáját mondja el. De Isten látja, hogy Illés már alkalmas arra, hogy még nehezebb feladatot bízzon rá. És akkor elküldi, és Illés elmegy, és megcsinálja. Nézzük meg, hogy az Úr Jézus hogyan is csinálja ezt a hívást. Mert egy nagyon hasonló hívást olvashatunk itt a Máté 11. részében. És most ezt úgy olvassuk, nem mint egy akkori hallgató, hanem mint aki látja ezt az egész részt. Próbáljuk összehasonlítani ezzel az ószövetségi példával. Kicsit más a sorrend. Mert mielőtt hívná az Úr Jézus magához a megfáradtakat, előtte tartja a demonstrációt. Milyen bemutatót tart? Egy nagyon rövid mondatról van csak szó. A 27. versben mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja, megjelenti. Ez egy nagyon nagy kijelentés. Nagyon nagy kijelentés, hogy minden, tehát nem csak egyes dolgok, hanem minden megismerhető Istenből Jézus Krisztuson keresztül. És mindent néki adott át az Atya. És úgy kell megismerni Istent, hogy el kell menni Jézus Krisztushoz. Tehát ma nem Júdeából kell átgyalogolni a Hórebig, ami egy hosszú fáradtságos út, mert hogy akkor ott lehetett megismerni Istent, mert ott akart neki bemutatni valamit. Most ez az út Jézus Krisztuson keresztül vezet, és azt mondja, hogy senki nem ismerheti meg az Atyát. Csak rajta keresztül. Bemutatja az Úr Jézus az ő hatalmát, mielőtt a hívás megtörténne. Ez a helyzet inkább az Illés hívásának a második megszólításával rokon. Amikor is Isten már megmutatta az ő hatalmát Illésnek, és utána szólította meg őt. És akkor nézzük meg, mi a hívás. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettelek, és én megnyugosztlak titeket, vagy nyugalmat adok nektek. Ez egy nagyon fontos igény az embernek, hogy nyugalomban legyen. És aki fáradt és megterhelt, annak itt az Úr Jézus nyugalmat ad. Nyugalmat ígér. És ki kerülhet ilyen helyzetbe? Azt mondja, hogy mindnyájan. Mindnyájan jöjjetek, akik ilyen helyzetben vagytok. De vajon mindnyájan kerülünk ilyen helyzetbe? Úgy tűnik, hogy mindnyájan. Az erősek is, a gyengék is, ki milyen sűrűn. Az Ézsaiás 40. részéből olvasom a 27. verstől. Miért mondod, Jákob, és szó szekint Izrael? Elrejtett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Egy megfáradt néphez szólít most. Ézsaiás. Ugye néha gondoljuk megfáradt állapotunkban azt, hogy hát már az Isten se törődik velem. Ha nem tudod-e, és hallottad-e, hogy örökkévaló az Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Az Úr nem fárad el, megint csak egy apró bemutató, ki is ez az Isten? Hát ő teremtette az egész földet. Hát és nem fog elfáradni, erőt ad a megfáradnak, az erőtlen erejét megsokasítja. Nagyon régi ígéret tehát ez, hogy Isten megerősíti azokat, akik fáradtak és erőtlenek. És itt van a 30. versben, hogy kik is azok, akik elfáradnak? Elfáradnak az ifjak. Meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbözőbbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek, mint a saskesei, futnak, nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Úgy tűnik ebből az igéből, hogy akik fiatalok és energikusak, azok is elfáradnak. És megtántorodnak a legkülönbek is. Tehát ez a hívás, amivel az Úr Jézus hív minket, hogy jöjjünk ő hozzá, ez nem csak azoknak szól, akik most éppen ebben a pillanatban fáradtak, de az ifjak és a legkülönbek is meg fognak fáradni, meg fognak tántorodni, és akkor szükségük lesz erre az erőre. És aztán megnyugosztak titeket. Úgy, ahogy az Ézsaiás ígében nagyon hasonló kezelési módot látunk a megfáradásra. Ott is a végén azt mondja, hogy és az erejük megújul, és szányra kelnek, és repülnek. Ez nagyon szép, nagyon ígéretes, csak az Úr Jézus még utána tett egy kis függeléket, amit akkor, ha elhagynánk, akkor nem lenne teljes ez az ige. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Valamiféle terhet akar az Úr Jézus ránk tenni. Nagyon hasonló a helyzet, mint Illéssel. Ugye Illés, mikor kijött az ő fáradtságából, akkor hirtelen Isten feladatot és terhet tett rá. Az Úr Jézus is nem céltalanul ad nekünk nyugalmat, hanem valamiféle feladatot és terhet tesz ránk. És azt mondja, hogy vegyük ezt fel. Nem ad egy konkrét vezetést, nem ad konkrét tervet, ahogy Illésnek világosan megmondta Isten, hogy ezt kell tenned, ezt kell tenned, ezt kell tenned, és ennek ez meg ez lesz a következménye. Ez most itt az igében nincs benne, ez személyes vezetése mindenkinek, hogy mi az ő terhe és igája, mi az, amit neki kell hordani az Isten országában. És itt van egy nagyon érdekes rész, amit nem is olyan könnyű érteni. Érdekes, hogy amikor fölidéztem magamban ezt az igét, mert hát ugye vasárnapi iskolában tanuljuk ezt az igét, akkor nekem úgy jutott eszembe, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez így egy ilyen zárt mondat. Olyan jónak, igaznak hangzik, amúgy mellesleg jó és igaz is, hogy vegyétek fel az igámat, mert az gyönyörűséges és könnyű. Az ember szívesen fölvesz olyan igát, amelyiket élvezetes húzni, és ráadásul még nem is nehéz. De itt van közt egy olyan mondat, ami egy kicsit megzavarná ezt a helyzetet, és nem is olyan könnyen lehet érteni, hogy mit jelent. Mert azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat, és akkor itt beszéljön, és egy közbevetett mondat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívú vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeiteknek. Ez nagyon meglepő. Azért nagyon meglepő, mert mit is mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy mindenki, aki megfáradt, jöjjön hozzám, és én majd nyugalmat adok nektek. És itt egy mondattal később meg azt mondja, hogy gyertek csak, tanuljatok, és akkor majd találtok nyugalmat. Hát akkor adja, vagy találni kell. Akkor hogyan lehet ezt a nyugalmat megszerezni? Csak oda kell menni, és majd adja? Vagy még igát is föl kell venni, meg szelítséget és alázatos szívűséget is kell tanulni? Meg itt van közben egy kötőszó, ez az és. Mert vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Mit is jelent ez az és? Ez azt jelenti, hogy nézzük, hogy miket jelenthet. Jelenthet időbeliséget. Vegyétek fel az igámat, és mikor azt már úgy jól hordozzátok, és azt már úgy kényelmesen hozzákopott a vállatokhoz, akkor utána kezdjétek megtanulni azt, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez is egy lehetséges értelmezés ennek az ésnek. Aztán Ja, és utána megtaláljátok a nyugalmat. Tehát ez egy ilyen három lépéses folyamat lenne. De van ennek másik értelmezése, és lehet máshogy is értelmezni ezt az ést. Lehet, hogy ez az és egy következmény. Mert ugye van itt egy másik és is, ez az és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, ez világos, hogy következmény. Előtte ott van egy kettős pont is. De lehet, hogy ez az első és is következmény. Vegyétek fel az én igámat, hordjátok azt, amit én tanítok nektek, amit mutatok nektek, és akkor ebből meg fogjátok azt tanulni, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Lehet, hogy ezt jelenti? És aztán ennek a kettőnek a következményeképpen nyugalmat találtok a ti szíveiteknek. De az is lehet, hogy ez az és, ez azt jelenti, hogy hogyan lehet hordani az Úr igáját. Tehát, hogy ez a tanulás, hogy tanuljátok meg tőlem a szelídséget és alázatosságot, ez nem a következménye az Úr Jézus igájának fölvételének, hanem a módja. Hogyan lehet az Úr Jézus igáját vinni? Úgy, hogy megtanuljuk, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Mert másként ez az iga nem lesz könnyű és nem lesz gyönyörűséges. Mert az, aki erőszakosan és büszkén próbálja hordani ezt a terhet, na annak ez nem lesz öröm. És akkor ő nem fogja megtalálni ezt a nyugalmat, amit a léleknek ígér. Én erre a harmadik fajta értelmezésre hajlok legjobban. Még akkor is, hogyha ez a három azért többé-kevésbé ugyanazt mondja, tehát a következményei mindhárom értelmezésnek ugyanazok lesznek. De a folyamatra egészen más lesz, attól függően, hogy az ember hogyan értelmezi ezt az ést. Én úgy látom, hogy ez a harmadik az, ami leginkább megközelíti a valóságot, hogy tanuljuk meg az Úr Jézustól azt, hogy ő szelíd és alázatos szívű. És akkor megtaláljuk a nyugalmat. Melyik nyugalmat találjuk meg? Amit szerettünk magunknak? Nem, azt, amit ő adott. Tehát itt ez egy kétlépéses dolog, ahogy az emberé lesz ez a nyugalom. Úgy lesz az enyém, hogy az Úr Jézus adja, én meg elveszem tőle. De akkor is adja, hogyha nem tudom elvenni. Tehát az ő tevékenységére én nem mondhatok semmi rosszat. Az ő ígéretét akkor is beteljesítette. Csak itt még egy módszert is mond arra, hogy és ezt úgy kell elvenni, figyelj, adom neked a nyugalmat, de ezt úgy kell elvenni, úgy kell megtalálni, hogy megtanulod tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És akkor az az iga és teher, amit majd én teszek rád, az könnyű lesz és gyönyörűséges. Tehát a kettő az együtt jár. Nem várhatjuk el Istentől azt, hogy mi oda megyünk ő hozzá, és ő majd nyugalmat ad nekünk, mert hiszen itt oda az van ígérve, akkor, hogyha nem tanuljuk meg azt, hogy hogy kell azt elvenni. És nem várhatjuk el Istentől azt, hogy az ő terhe és igája gyönyörűséges lesz és könnyű, hogyha nem úgy hordjuk, ahogy azt kell. Tehát ezt ugye egyébként a fizikai valóságban is tudjuk. Tehát, hogyha valakinek két vödröt kell vinni, és azt így a két kezébe viszi, akkor az úgy viszonylag elviselhető. Ha mind a kettőt egy kezébe veszi, akkor nagyon nehéz. Tehát ahogy a vödörvidésnek is vannak észszerű szabályai, úgy tűnik, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az én igen fölvételének is van egy módja. Az a módja, hogy megtanuljátok tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És akkor automatikusan megtaláljuk az ő nyugalmát. És tulajdonképpen itt két lépésről van szó. Az egyik lépés az, hogy a megfáradt ember oda megy, és Isten kezeli az ő megfáradtságát, és miután ez a kezelés hatására elmúlik, akkor úgy lehet ő terhelhető, és úgy lesz majd olyan, aki hordja Isten terhét, és viseli az ő igáját, ami mellesleg gyönyörűséges és könnyű is, hogy előbb megtanulja azt, hogy az Úr Jézus szelíd és alázatos szív. És ez nem egy egyszerű lecke. Ez azért nem egy egyszerű lecke, mert az Úr Jézus emberfeletti módon szelíd volt és alázatos szív. Tehát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy ő mire volt képes, ő neki mekkora volt az értéke, milyen volt a hatalma, ehhez képest mire vagyunk képesek mi, mekkora a mi értékünk és mekkora a mi hatalmunk. És akkor megnézzük azt, hogy ő mennyire volt szelíd, és mennyire volt alázatos szívű, gondoljunk arra, hogy hagyta, hogy megöljék. És akkor ehhez képest mi mennyire vagyunk szelidek és alázatos szívűek, amikor, ahogy a bevezetőben is hallottuk, hajlandók vagyunk akár 77-szeres bosszút állni azért, mert valaki megütött, ahogy Lámek. Mint hogyha fordított arányosság lenne, hogy az Úr Jézusnak nagyon nagy a hatalma és nagyon nagy az értéke, és hozzá egy hatalmas szelítség, és ehhez képest a mi értékünk az egészen kicsi, és a mi képességeink egészen kicsik, és hozzátársul egy szép nagy vadság. Tehát kicsit olyan ez, mint olyan a helyzetünk, mint amikor az óvodás azt mondja egy nagy embernek, hogy most mindjárt jól megverlek. Mi nagyon vadak tudunk lenni, és a lehetőségeink azok minimálisak. Az Úr Jézus lehetett volna nagyon vad, de ő nagyon szelíd volt. Hiszen neki a lehetőségei megvoltak. Ő bármikor elérhette volna, hogy azok, akik őt nem fogadják el, azok féljenek tőle. De ez nem volt a célja. Azért nagy szerencsé, hogy nekünk nincs ilyen hatalmunk. Mert ezt egy ember az ő egyébként természetes vadságával elég nehezen tudná elviselni. És az a kulcs, hogy menjünk oda hozzá. Ez az első lépés. Aki megfáradt, menjen oda. Mert ott majd megkapja Istentől azt a kezelést és útmutatást, amire szüksége van. És utána, amikor fölveszi a terhet, akkor azt úgy tudja hordozni, hogy közben megtanulja, hogy az Úr Jézus szelíd és alázatos szívű. És a következmény pedig a nyugalom. Az, amit egyébként az emberek szeretnének elérni, amiért olyan sokat küzdünk, amiért Közel-Keleten békességgel köszöntik egymást az emberek, holott nincs békesség, és mi is ezt szeretnénk, hogy nyugalmunk legyen. De ennek egy különleges útja van, nem az az útja, hogy kiharcoljuk a nyugalmunkat, praktikusan lehordítunk mindenkit, amit senki nem mer hozzánk szólni, és akkor nyugalom van, hanem megtanuljuk az Úr Jézustól, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ez látszólag ellentmondásos és nem működő módszer, mégis az Úr Jézus azt mondja, hogy a szív nyugalmának, a megtalálásának ez az útja. Adja Isten, hogy rámerjünk lépni erre a nehéznek és bizonytalannak látszó útra, és aztán merjünk ezen végig is menni. Most imádkozzunk, és adjunk hálát Istennek a lehetőségért. Uram, hálát adok neked azért, mert te vagy az, aki nyugalmat akarsz adni nekünk. Hálát adok azért, mert te valóban képes is vagy rá. És nem úgy akarod adni, hogy ez a világ adja, hanem egészen különleges módon és egészen irracionálisan lehet elérni a te nyugalmadat. Kérlek, segíts megtanulni tőled, hogy szelíd és alázatos szívű vagy. Kérlek, te mutasd meg nekünk azt, hogy mennyire szelíd és alázatos szívű vagy, és utána ad nekünk azt a készséget, hogy akár csak nagyon apránként, akár csak egészen pici morzsákban, de akarjuk ezt a szelídséget és alázatos szívűséget. Hogy akarjunk olyanok lenni, mint te vagy. Hogy azután automatikusan megtalálhassuk azt a nyugalmat, amit te már nyújtasz, és nekünk csak el kell vennünk csak. Olyan egészen különleges módon lehet ezt elvenni. Kérlek, hogy áld meg ezt a vágyunkat, és kérlek, hogy erősíts meg minket, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy ez nem megy, amikor már éppen belefáradnánk abba, hogy megtanuljunk tőled bármit. Amen.